Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Portré műsorunkban. Kohut Zoltán vagyok, és a mai adásban egy olyan embert szeretnék bemutatni, akit persze sokan ismernek, de azt talán kevesebben tudják róla, hogy lehetett volna belőle híres színész, egy dúsgazdag közel-keleti olajbirodalomban, egy dúsgazdag orvos, és mégis úgy ismerjük őt, mint a Kiskunasi Semmelweis Kórház vezető urológusát, urológus főorvosát. Dr. Holman Endre lesz a vendégünk a mai műsorban, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek.
Jó, tudom, hogy akár most, mint híres színész is ülhetnél itt a stúdióban?
Van egy kedvenc LGT számom, lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett ezzel a szöveggel. Valóban játszottam egy filmben annak idején, egy Sándor Pál rendezte nagyjátékfilmben, Herkules fürdői emlék volt a címe, én egyetemista voltam akkor harmadéves, és amatőr színjátszó voltam, és úgy kerültem bele ebbe a dologba, hogy amatőr színészt kerestek, és eljöttek a Szegedi Egyetemi Színpadhoz, és ez egy nagy sikerű film volt annak idején, tehát Magyarországon például 500 000-an látták, amit ma már azt hiszem, hogy Terminátort sem néznek annyian, és a Nyugat-Berlini Filmfesztiválon ezüstmedve díjat kapott, ami kevés magyar filmnek adatott meg, legutoljára Tar Béla filmje nyert ilyet.
Nagyon képbe vagy a kortárs filmekben, nézőszámok.
Igen, az igazság, hogy azóta is érdekel. Tehát azóta is érdekel. Gyerekkoromtól amatőr színjátszó voltam Szentesen a gimnáziumban először, utána Szegeden a Pál István vezette egyetemi színpadon, és befogadóként ez megmaradt bennem, tehát szeretem a filmeket a színházba is viszonylag gyakran járok. A lányom esztéta lett, és film esztétika és filmtudomány szokott végzett az ELTE-n, úgyhogy ragadós a dolog.
Terelted a lányod-e felé, vagy?
Nem, abszolút nem. Pontosabban hát az, hogy mondjuk gimnazista korában beírást kapott, mert József Attilát olvasott matematika órán, az azért nyilván a család indítatásból ered. Arra emlékszem, hogy óvodásukor, sőt, hát csecsemőkorától például vörös verseket mondtam neki rendszeresen, és nagyon érdekes, hogy felnőtt fejjel erre nagyon emlékszik. Tehát például mesélte, hogy miket képzelt, amikor a bóbita táncolt, meséltem, és felnőtt fejjel meg vannak benne, hogy 3 éves korában miket képzelt. Szóval hát ilyen értelemben lehet, hogy tereltem, de szándékosan abszolút nem. Tehát tőlem orvos is lehetett volna.
Benned ez kezdettől határozott irány vagy cél volt, hogy te színész akarsz lenni? Mondod, hogy az általános iskolában, aztán középiskolában, aztán...
Fordítva van, tehát én céltudatosan orvos akartam lenni, és nem tudom megmondani miért. Édesapám hentes és mészáros mester volt, szoktam mondani, hogy öröködtem a hajlamokat, azért lettem ilyen késforgató ember, de tényleg nagyon sokat voltam a hentes üzletben, és nagyon sokat dolgoztam ott, de nem hiszem, hogy ennek bármi köze van. Emlékszem, hogy amikor a bátyám érettségizett, akkor még nem létezett internet, és kiírta magának az állatorvosi egyetemeket egy könyvből, mert állatorvos akart lenni. Én akkor kiírtam az orvosi egyetemeket, 10 éves voltam. Kértem a 4 orvosi egyetem címét, hogy én orvos akarok lenni. Tehát mondom, semmi példa nem volt előttem, és nem tudom, hogy honnan jött ez, és ez nagyon határozott szándékom volt. Közben az egy mellékes dolog, hogy tetszett ez a színjátszósdi meg a versmondás, és úgy értem, hogy fordítva volt, hogy érettséginél akkor még nem lehetett több helyre jelentkezni, kivétel volt a művészeti egyetem vagy főiskola, hogy oda másodikként is lehetett jelentkezni. És én jelentkeztem akkor a Szegedi Orvos Egyetemre, meg mellesleg beadtam a színművészeti főiskolára, hogy úgyse vesznek föl. Nem is vettek föl, a második rostán kirúgtak, de én voltam a hibás akkor biztosan, tehát izgultam, nem készültem rendesen, és többször nem is próbáltam egyébként, tehát mert orvos akartam lenni.
Még visszatérve a Sándor Pál filmre, ott egy olyan szerepet játszol, ami egy menekülő katonáról szól, aki arra kényszerül, hogy női ruhát öltsön, hogy el tudjon bújni az üldözői elől. Ez váratlan volt neked ez a szerep, vagy úgy érezted, hogy nagyon passzol neked, hogy kétszeresen is átöltöz egy másik szerepbe? Ugye itt akkor nemi szerep újraöltése is megtörténik, hogy így fogalmazzak. Szeretted ezt a szerepet, vagy kínlódtál vele? Hogy volt ez?
Nagyon szerettem. Olyan is volt, hogy kínlódtam, de nagyon szerettem, nagyon izgalmas volt. Először is el nem tudtam képzelni, hogy engem fognak választani annak idején. Arcra kerestek fiatal embert, akiből hihetően nőt lehet csinálni, és akkor 22 éves voltam, váligérő hosszú hajam volt, akkor az volt a menő. és hát annyira hihetően nőt csináltak belőlem, hogyha bárki bármikor bejött a stúdióba, mindenki kezdi csókolmat köszöntett, senkiben meg nem fordult, hogy az egy fiú volt. Egyszer a forgatás után hazamentem, úgyhogy nem mostam le a sminket, és édesanyám fölsikoltott este, és nem ismert meg, hogy mit keresek én ott. Nagyon izgalmas volt, tehát ettől különösen, hogy női ruhába bújt fiúról van szó, miközben a néző tudja, hogy itt egy fiúról van szó, tehát nem úgy kellett eljátszani a nőt, hogy a néző felé legyen hihető, hanem hogy a szerep szerint a környezet felé legyen hihető.
Nagyon izgalmas. Az üldözők azt higgyék,
igen,
hogy te...
Igen. Néha kínlódtunk, de ez volt a kevesebb, szóval érdekes volt, hogy általában kétszer mindent fölvesznek a filmben, hogy ha technikailag rossz az egyik, akkor legyen másik példány, és egész rövid idő után belejöttem, tehát hogy nagyon sok olyan jelenet volt, amit csak kétszer vettek föl, volt egy-kettő, amit 8-10-szer, és az kínlódás volt.
Mi maradt ebből a mára? Mi maradt a színészi, akkor ezek szerint nem ambícióból, hanem a színészet szeretetéből, a színészkedés szeretetéből, mi maradt meg a jelenre?
Hát amit említettem, hogy befogadóként szeretem talán az átlagnál jobban a mozit, a színházat. Egyetlen dolog maradt még, hogy én Szentesen jártam gimnáziumban, meg ott is kezdtem dolgozni, és szentesi barátok révén ilyen felolvasó esteket szoktunk tartani, amit egy bölcsész barátom szokott szerkeszteni, és Szentesről elszármazott ilyen amatőrök, meg profi színészek is jövünk össze évente általában kétszer, és akkor a könyvtárban van egy ilyen felolvasó estés, amikor csilláron is lógni szoktak, és ez nagyon jó érzés.
Darabokat olvastok,
verseket? Egy témaköré válogatott elbeszéléseket általában. Egy bizonyos téma, szóval, hogy mondjuk barátság, vagy butaság, vagy ilyenek.
Tehát amikor látlak, hogy kórházi rendezvényeken verset mondasz, vagy például az orvoskonferencián is, a Szepesvári által tavaly rendezett orvoskonferencián is, azért ott egy kicsit úgy éreztem, hogy több volt az előadásod, mint szigorúan szakmai előadás, tehát sokkal több humor, sokkal több eleven élet volt benne. Ez akkor nem számítatik ide? Tehát a színészetből ennyi maradt, hogy Szentesen felolvasás? Ezek a kórházi délutánok, kórházi rendezvények, ezt nem érzed ilyen értelemben?
Igazából például ezek a tudományos előadásokban is jó kérdés, mert nagyon nem is gondolkodtam rajta, de valóban az, hogy én megszoktam a színpadot, és nem volt lámpalázam, ezekben az előadásokban is nyilván lejön, tehát sokan nagyon szoktak izgulni, és én általában nem izgulok ezeken már, tehát túl vagyok ezen a dolgon, és nyilván ettől, meg a színész múltjától az ember jobban tud kontaktálni, teremteni a közönséggel. Én mindenben nagyon értékelem, hogyha nem csak szigorúan szakmáról szól, és ezt nagyon sok helyen láttam egyébként, tehát nagyon jó orvos és nem színész előadók kiváló előadásokat tartanak, amiben mindig van valami humor, és ez nagyon földobja meg, emlékezetessé teszi a legtudományosabb dolgokat is.
Akkor most egy néhány perces szünet következik, amíg zenélünk, és akkor visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést Holman Endre főorvossal.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat Portré műsorunkban, amelyben Holman Endre urológus főorvossal beszélgetünk, és kiderült róla, hogy kezdetben színészkedett. Még azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, Endre, hogy említetted a Sándor Pál filmet, a Herkules fürdői emlék című filmet, ami Németországban, akkor még azt hiszem Nyugat-Németország volt, díjat nyert. Te jelen tudtál lenni, amikor ezt a díjat elnyerte?
Igen, ott voltam én is. Nagyon nagy élmény volt, akkor nyugatra nem is nagyon lehetett menni, ez Nyugat-Berlin volt akkor még, és hát óriási élmény volt ott abban a nyüzsgő művészvilágban a vidéki fiúnak megjelenni. Emlékszem, amikor mentünk a bemutatóra, a érettségi öltönyöm volt rajtam, ugye, ami akkor már 5 éves volt, és hát a szegvári leghíresebb Szabó készítette 5 évvel előtte, ami akkor sem a legújabb divat szerint készült, és a Sándor Pál rám nézett, amikor indultunk a bemutatóra, és kérdezte, hogy nincs másik öltönyön oda, hát csak egy farmer zakón van, öltöz át. És akkor farmer zakóba jelentem meg a bemutatón. Ami még érdekes volt, hogy említettem, hogy Ezüstmedve díjat nyert a film, és Mészáros Márta benne volt a zsűriben, Szabó István is ott volt, de ő talán nem zsűritag volt. Az a lényeg, hogy Mészáros Márta mesélte, hogy az első gondolat az volt a zsűriben, hogy nekem adnak ezüst medvedíjat legjobb alakításért, de nem tudták eldönteni, hogy női vagy férfi alakítás díjat adjanak, és így a filmnek adták.
Ez múlt a...
Nem adték egy ezüst medvéért most itt a vitrénemben, de hát így is részben az enyém azért az is. Ezen múlt, igen.
Nem akarok előre szaladni túlzottan a szakmában, de azt hiszem sokan tudjuk most halasson, hogy díjakban azért később sem volt hiány, most csak hogy a legutóbbit említsem, októberben kaptad meg a megye egészségügyéért díjat. No, de még akkor maradjunk azért az idővonalnál. Hogy lett akkor végül is belőled orvos? Azt mondod, hogy az első felvételi nem sikerült.
Tehát én... Nem, bocsánat, a színművészetre ja, nem sikerült, tehát orvosira fölvettek, színművészetire nem, és akkor céltudatosan orvos akartam lenni már. A film után, ezt is a Sándor bemesélte, hogy a Várkonyi Zoltán volt akkor a rektor, és akkor kérdezte, hogy honnan vették ezt a fiút, mármint engem, és mondta, hogy hát ti kirúgtátok annak idején a felvételéről, és azt mondta, hogy most biztos fölvennénk. De akkor már tényleg orvos akartam lenni. Egyrészt, másrészt meg... beleláttam, azért ez körülbelül 2 hónapos forgatás volt, és sokkal jobban beleláttam ennek a mögöttesébe, tehát a művészvilágnak a mögöttesébe, szóval, hogy...
És az nem tetszett, hogy, amit ott láttál?
Például az ami visszatartott ettől, hogy meggyőződésem szerint ezt csak igazán zseniálisan lehet csinálni, vagy érdemes. Tehát a középszerű művészek általában megkeseredett emberek mindig úgy érzik, hogy ők tehetségesebbek, és nem ismerik el. És az is lehet, hogy igazán zseniális lettem volna, de nem éreztem magamban, hogy biztosan olyan szinten tudnám ezt csinálni, és ez visszatartott. Tehát láttam ott a zseniket, a Maros Dezsőt, a Kern Andrást, egy csomó nagy színészt, és láttam ugyanott ilyen egynapos, egymondatos szerepekben középkorú megkeseredett embereket is. Tehát ez is visszatartott azon túl, hogy tényleg orvos akartam lenni.
Tehát volt egy erős ambíció az orvoslás Igen. felé, és tapasztaltad ezt a színészvilágban. És Igen. akkor ez az orvosi pálya, ez hogyan indult? Hol és hogyan?
Szentesen kezdtem dolgozni, tehát én Szegváron születtem, Szentesen jártam gimnáziumba, tehát ez a második otthonom volt, ott kezdtem dolgozni, tulajdonképpen véletlenül lettem urológus. A Tóth Csaba, ma nyugalmazott emeritus professzor a Debreceni Egyetemen volt akkor ott fiatal főorvos, és amikor a sebészeti gyakorlatot töltöttem, beszélgettünk, kérdeztem, mi szeretnék csinálni, mondtam, hogy a sebészféle, tehát ez föltett szándékom volt, hogy tehát olyan orvos, aki operál, és akkor ő mondta, hogy az urológus is ilyen, és ennek még külön szépségei vannak, ezek az endoszkópos műtétek, és akkor nagyon megtetszett ott a néhány hónap alatt az urológia, és gyakorlatilag ez volt a döntő, amiért urológus lettem, és akkor ott csináltak is állást, vagy volt állás, és úgy kerültem.
És már akkoriban volt endoszkópia az urológiai
szakterületen? Bizonyos dolgok igen, tehát a mai endoszkópos műtéteknek csak töredéke volt, de mondjuk ilyen prostata műtétek, vagy hólyagtükrözések, vagy ilyen endoszkópos műtétek voltak már. De ez 80-as évektől indult igazán fejlődésnek.
Én nem sokat tudok a pályádról, de egy nagyon érdekes időszakot, vagy egy nagyon érdekes mozzanatot, igen, hogy ha jól tudom, Jemenben több évet is töltöttél urológusként. Ez hogy jött? Mondható erre az, hogy nemzetközileg ismertek, vagy nemzetközileg ismert urológus vagy, vagy ott szereztél nemzetközi tapasztalatot?
Az kedves túlzás, hogy nemzetközileg ismert urológus lennék. A dolog úgy indult, hogy egy jemeni kollega, egy jemeni urológus kollega Kecskeméten dolgozott, amikor én már Kecskeméten dolgoztam, és ő tervezett egy magánkórházat csinálni Jemenben, aminek a legfőbb profilja az lett a veseköveknek az endoszkópus eltávolítása volt, amit az egész országban nem csináltak sehol, és amit az én volt főtnököm, a Tóth Csaba prof kezdett el Magyarországon, ő volt az első, tehát mi rengeteg ilyet operáltunk már, és nekem is viszonylag fiatalon rutinom volt ebbe, és hívott ez a kollega, hogy kimennénk-e erre a megbizatásra, és akkor épp a legjobb időszak volt. Tehát fiatalok voltunk, kalandvágy is volt bennünk, a gyermekünk is pont akkora volt, 5 éves volt a lányom akkor, hogy optimálisnak tűnt, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk egy évre, és akkor 6 év lett belőle, mert nekem is tetszett, meg ők is elfogadták a munkámat, és nagyon, nagyon sok szempontból ez nagyon tanulságos volt, tehát szakmailag is én ott annyit operáltam, évi 1000 körüli műtétet csináltam egyedül, ami hát egy megyei kórházban csinálnak annyi műtétet, 5 orvos mondjuk Magyarországon ma, tehát ez óriási gyakorlat volt, és nagyon, nagyon kemény, meg nagyon bonyolult, nagyon nehéz eset, elhanyagolt esetek jöttek, amiket már régen meg kellett volna operálni, és ettől mindig nehezebb volt, és teljesen a magam ura voltam, ami jó volt, de másrésztről meg teljesen a saját magamra voltam utalva, tehát minden felelősség az enyém volt, tehát nem lehetett, hogy majd szólok a főnöknek, hogyha baj van, mert én voltam az urológus, tehát nekem kellett mindent megoldani.
Gyakorlatilag egész ilyen értelemben hozzátartozott.
Igen, képzeld el, igen, hogy meséltek olyat, ugye az arab világban általában több kísérővel jön a beteg, tehát minimum 3-4 kísérő, fia, lánya kevésbé, fia, testvére, akárki kísérte, és mesélték, hogy jött egy délebbi vidékről egy repülő, aminek a fele, az utasoknak a fele az oda jött a kórházból, mert 10 beteg, meg 30 kísérő, vagy 40 kísérő oda jött, és hát gondolj bele, hogyha 6000 embert operáltam 6 év alatt, meg még 30000 hozzátartozó ismert engem, szóval évek múltán tényleg olyan volt, hogy vidéki városban is mondjuk ünnepnapokon lementünk a tengerpartra, akkor lépten nyomon rám köszöntek ismerősök. Már úgy ismerősök, akik engem ismertek.
Halason ez nem meglepő, de
egy nagy falu olyan volt, igen. A főváros is olyan volt.
Amikor a halasi tükörben készítettünk egy portrét, akkor mintha említetted volna, hogy Jemen különösen. Itt is említetted, hogy nagyon sok tapasztalathoz segített hozzá az, hogy Jemenben dolgoztál, de volt konkrétan ezen az orvosi szakágon valamilyen külön sajátosság Jemenben? Tehát több volt az ilyen vesekő eset, vagy az elhanyagolt urológiai esetek?
Igen, igen. Tehát konkrétan például a vesekőes esetekből nagyon sok volt. Tehát egy 16 milliós országban én voltam az egyetlen hosszú éveken keresztül, aki ilyen endoszkopos vesekőműtéteket csinált. Tehát ebből én ma máig most pontosan már nem számoltam, de olyan közel 5000 ilyen endoszkopos vesekő eltávolítást csináltam. És hát azt kell mondjam, ez most nem érdem, mert így adatott meg, de szóval kevesen vannak a világon, azt hiszem, akik számban ennyit tudnak csinálni, most ezzel nem dicsérni akarom magam, de biztos vagyok benne, hogy két kezemben meg tudnám számolni, aki ennyi ilyen műtétet csinált, és hát ez nyilván nagy tapasztalattal jár.
Bennem egyből adódik a kérdés, hogy akkor milyen út hozott téged vissza ide Halasra, de akkor ezt majd a zene után megbeszéljük.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm ismét a hallgatókat a Halas Rádió portré műsorában, amelyben Holman Endre urológus főorvossal beszélgetünk, akiről már is megtudtuk, hogy csak nem színész lett, és csak nem ezüst medvedíjas színész lett fiatalkorában, de mivel mindig is orvos akart lenni, végül is ezt a hivatást választotta, és beszélgetést ott hagytuk félbe, szerencsére csak félbe, hogy nagyon sokáig dolgozott, 6 évet dolgozott Jemenben, ahol nagy tapasztalatra tett szert bizonyos urológiai műtétek kapcsán, és még azt is elmondtad, ez számomra nagyon érdekes volt, hogy a végén olyannyira megismertek egy 16 milliós közel-keleti olajállamban, hogy amikor mentetek nyaralni, akkor is rád köszöntek az utcán. Milyen út hozott téged vissza, milyen út hozott téged Kiskunhalasra mindezek után?
Ezt a jemeni létet több szempontból nagyon élveztük. Nagyon érdekes volt egy idegen kultúrába belecsöppenni. Nagyon izgalmas volt a munkám. Másrésztől pedig viszont, amit említettem is, hogy teljesen minden felelősség az én vállamon volt, tehát hosszú évek után azért ez egyre fárasztóbb volt. Tehát én reggel 8-tól délután 4-ig operáltam, aztán este 6-tól 8-ig még általában rendelés volt, és hogyha bármi komolyabb gond volt, akkor mindig nekem szóltak. És szóval fölmerült bennem, hogy azzal együtt, hogy jól el vagyunk ott, előbb-utóbb haza kéne menni, az is szempont volt, hogy elfelejtenek engem majd Magyarországon, aztán találok rendes állást, vagy sem. És pont ebben az időben jött egy fölkérés, itthon voltunk szabadságon karácsonykor, és megkeresett egy kollégám, annak idején a Füzes Attila és a Kövess Gyula voltak a kórházigazgatók, és rajtuk keresztül jött egy ilyen megkeresés, hogy nem jönnék-e ide, akkor ment nyugdíjba a Técsi Bálint bácsi, az elődöm, és akkor én elsőre határozottan azt mondtam, hogy nem, mert egyrészt egy éves szerződésem volt Jemenbe, másrészt pedig tudtam, hogy itt nem adottak a műszaki feltételek, mármint hogy az eszközös feltételek ahhoz, hogy egy korszerű urológiát csináljunk.
Ez hányban volt, bocsáss?
99. januárban jöttem ide, és akkor ez egy évvel előtte volt.
98-ban lehetett.
98 végén, és akkor még kétszer vagy háromszor kvázi üzentek nekem, hogy de legalább jöjjek már el beszélgetni, és akkor eljöttem egyszer, és nagyon szimpatikusnak tűnt a vezetésnek a hozzáállása, tehát hogy hajlandók voltak arra, hogy beruházzanak műszerekre ahhoz, hogy korszerű urológiát lehessen csinálni, úgyhogy aztán ez úgy végződött, hogy végül is, mikor eldöntöttem, hogy akkor ide jönnék, már én rendeltem meg a műszereket, még kint voltam Jemenben, de leveleztünk vagy faxoltunk, akkor nem emlékszem már, tehát én rendeltem meg az ide vásárlandó műszereket, amiknek nagy része már mire hazajöttem meg is érkezett, és akkor így kezdtem én egy január 2-án.
Ez egy komoly beruházás kellett legyen annak idején? Tehát pénzügyileg komoly tehernek bizonyult a kórház?
Igen, sok milliós beruházás volt, ami 15 évvel ezelőtt nyilván több volt, mint ma. Tehát igen. Ezek az endoszkópus műszerek meglehetősen drágák.
És akkor, ahogy mondtad, január 2-án munkába álltál 90.
Igen, ez volt egy nagyon diszonáns dolog, hogy 25 fokból jöttünk haza december 20-án, és 2-án elindultam a jeges, ködös időbe Kiskunhalasra, és amikor kiléptem a lakás ajtaján, akkor két táskával kezem a hanyattestem a jégen, és azt mondta, hogy Istenem, kellett ez nekem. De hát aztán kiderült, hogy így volt jó.
Erről, amit mondtál, eszembe így még egy mondatot, amit szintén a Halasi Tükörben készült portréban ugyanezt mondtad, csak egy egészen másik élethelyzetben, ezek szerint nyilván lett akár egy évtizeddel is korábban, ez a kellett ez nekem. Akkor arról beszélgettünk, jól emlékszem, hogy az életed egyik legnagyobb műtéti sikere előtt dobtad így be magadnak ugyanezt a kérdést. Kecskeméten dolgoztál, és egy nagyon kemény időjárási helyzetben, talán akkor is tél volt nyilván.
Igen, egész pontosan emlékszem dátumra is, 2001. december 13-a, és bemondta minden média előző este, hogy akinek nem muszáj, ne induljon útnak, mert hóviharok váratok. Akkor én már csináltam ilyen laparoszkópos urológiai műtéteket, többek között vese eltávolítás, tehát amikor ilyen kis csöveken keresztül történik a műtét, és meghívtak Pécsre, az ottani klinikára, hogy csináljunk ott ilyen donor vese eltávolítást, tehát amikor a vese átültetéshez élő donor adja a veséjét, tehát általában rokon testvér, vagy valaki más rokon, és hogy ezt laparoszkóppal vegyük ki, ami sokkal kisebb megterhelés a betegnek. Na most ez egy nem egy olyan extrém nehéz műtét ez, de azért veszélyei vannak, és ettől pedig különösen, hogy transzplantációra veszük ki a vesét, tehát teljes épségbe kell kivenni, hogy biztosan az erei is épek legyenek, hogy azt be lehessen varni abba, akinek adják. Tehát gyakorlatilag két ember egészségéért felel itt az ember, most ez nagyon hangzatosnak tűnik, és azért hát volt bennem némi drukk is, és ennek ellenére hogy mit mondottak a médiákban, reggel 5-kor elindultam Kecskemétről, és 5,5 óra alatt értem Pécsre, körülbelül 2-essel lehetett menni, 30-al akkor a hó volt, és ekkor mondtam többször az úton, hogy Istenem, kellett ez nekem. És amikor visszafelé jöttem, mert ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy olyan katartikus élmény volt, amikor ez, minden feszültség feloldódott, és túl voltunk a műtéten, óriási élmény volt látni, amikor beültették a testvérébe, két hölgyről volt szó, egyik adta a másiknak a vesét, és amikor beültették a testvérbe a vesét, és ilyenkor, amikor bevarják az ereket, és fölengedik, tehát megindul a vesének a vérellátása, akkor néhány perc múlva elkezdett csöpögni a vizelet a vesevezetéken az új páciensben az a vese, amit a másikból kivettünk. Szóval ez egy emberileg is egy nagyon nagy élmény, és teljesen előttem van, amikor ott egymás kezét szorongatva ült a két hölgy az ágy szélén, hasonlóan szorongva, mint mi is ennek előtte. Tehát erre mondtam azt, hogy utána hazafelé menet tényleg olyan, mint egy jó színházi katarzis élmény után, akár színészként, akár befogadóként, az ember úgy teljesen ellazult, és akkor azt mondja, hogy igen, kellett, szóval kellenek a kihívások annak, aki szereti.
A jeges, elcsúszásos kiskunhalasi indulás, ebben is volt számodra egy kihívás. Oké, hogy az akkori kórház irányítás megteremtette a feltételeket, de volt ebben is egy ilyen kihívás?
Biztosan volt, mert egészen más jellegű volt. Tehát azelőtt én Kecskeméten beosztott orvos voltam, Jemenben gyakorlatilag egyszemélyes volt az urológia, amit ott csináltunk, és hát itt mégiscsak egy nagyobb csapat volt, tehát volt egy ilyen fajta kihívás is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. És ez azt hiszem, hogy nagyon jól sült el hosszú évek során, tehát sokan jönnek hozzánk, betegek messziről is, tehát nem csak a területünkről, és általában, ami nagyon jól szokott esni, azzal mennek el, hogy jól érezték itt magukat, és ez nem tőlem van, hanem egyáltalán az egész csapattól. Ez a legnagyobb dolog, azt hiszem, hogyha azt mondja egy beteg, hogy jól érezte magát, nem csak, hogy megoperálták rendesen, hanem még jól is bántok vele.
Egy pár perc múlva visszajövünk.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Rádió Portré műsorában. Kohó Zoltán vagyok, és Holman Endre urológus főorvossal beszélgetek. Úgy kezdtük az adást, hogy mi minden lehetné, vagy lehettél volna, mi minden félre szerepben ülhetné most itt a stúdióban. Jól emlékszem, akkor akár egyetemi tanárként is üdvözölhettelek volna az adás elején. Erről mit érdemes tudnunk?
Még a jemeni években hívott engem a volt főnököm, akit többször említettem, Mátó Csaba professzor, aki tanszékvezető volt akkor a Debreceni Egyetem urológiai klinikáján, hogy menjek oda dolgozni, és én lehetnék majd az utódja. Később meg is csináltam mindenféle ilyen tudományos munkát, fokozatot, tehát PhD diszertációt megvédtem, meghabilitáltam a Debreceni Egyetemen, tehát a jogosítványom igazából meg lenne ahhoz, de engem nem vonzott az egyetemi lét, tehát túl nagynak érzek egy ilyen csapatot, tehát vezetőként belőlem például biztosan tudom, hogy hiányoznak bizonyos tulajdonságok, tehát hogy 80-100 ember fölött diszponálni, az nekem túl sok, az már túl van azon, mint amikor az ember esetleg a személyes példamutatásával is tud egy kisebb csapatot befolyásolni, vagy irányítani. Tehát a pozíció, ez a másik része, hogy a pozíció az egyáltalán nem vonzott, és ma sem vonz, tehát most már sajnos a lecsengő felében vagyok a szakmai létemnek, már úgy értem, hogy időben, és ezzel együtt azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy én most nem ülök egy egyetemek katedra élén.
De azért azt gondolom, hogy sok hallgatóban fölmerül most, hogy amikor léptenyomon arról hallunk, hogy orvosok elhagyják az országot, vagy eleve nem itt kezdenek, vagy egy sokkal jobban fizető állás kedvéért, minimum nagyobb városba, de inkább külföldre mennek, akkor bennem mindenképpen kérdés az, hogy mi tart téged itt Kiskunhalason?
Döntően az, hogy szakmailag azt csinálhatom, amit tudok és amit szeretek, tehát egyrészt megvannak a feltételek, másrészt mert kívülről sem korlátoznak, tehát bizonyos szakmákban a miénkben is vannak bizonyos korlátozások, hogy valamilyen műtéteket, valamilyen szintű műtéteket mondjuk csak klinikán lehet végezni. Nálunk ez valahol a szakma elismerése is, tehát amire mi akkreditálva vagyunk, a mi osztályunk, az abban benne van a csak nem teljes szakmai profil, ami nekem fontos, hogy ezt csinálhassam. És egyáltalán nem lennék boldogabb, hogyha én ezt egy klinikán csinálhatnám, mert ugyanazt csinálnám, mint amit itt csinálhatok. Ha bármi módon korlátozva lennék, akkor valószínűleg, hogy léptem volna én is. Akár belülről, akár kívülről.
Hogyha jól értem, akkor a pénz sem egy olyan csábítás, ami mondjuk külföldre bírna vinni téged?
Nem. Annak idején kétségtelen, hogy csábító volt az arábiai jó fizetés, tulajdonképpen az úgy meg is alapozta az életemet, és nem vonzanak olyan szinten az anyagiak, hogy én nekem most fontos lenne kétszer ennyi pénzt keresni.
egy kicsit kérem, menjünk bele a szakmába, de persze csak annyira, amennyire a laikus hallgatóknak, mint amilyen én is vagyok, ez követhető. Mit érdemes tudnunk, mi az, amit te a leginkább fontosnak tartasz, hogy a Szemüveg Kórházban most indult nemrég egy egészségfejlesztési, egészségvédelmi program. Mi az, amit te főorvosként ajánlanál fiatalnak, középkorúnak, idősnek, mire figyeljen, mit tegyen?
Itt elsősorban az egészségtudatos magatartásra gondolnék olyan értelemben is, hogy például menjen el orvoshoz, és ne aggódjon attól, hogy urológus meg fogja vizsgálni. Ez egy kicsit olyan misztikus dolog, hogy hú, majd az urológusnál mi fog történni. Egyáltalán nem most férfi emberekre gondolok, például a prostata vizsgálatra, hogy nem jár rendkívüli kellemetlenséggel semmilyen vizsgálat, és ugyanakkor meg nagyon fontos az, hogy időben kiderüljön olyan betegség, ami még gyógyítható. Tehát például az 50 év feletti férfiaknak érdemes urológushoz fordulniuk szűrő jelleggel is. Nagyon sok prostatabetegség, de gyakran vesebetegség, vesedaganatok is véletlenül derülnek ki. Például egy véletlen ultrahangvizsgálat kapcsán, amit teljesen más panaszok miatt csinálnak. Tehát ne zárkozzanak el az orvostól, ne tartsanak magukba semmiféle tünetet, ha panaszuk van, akkor igenis menjenek, de adott esetben, ha nincs panasz, akkor is
szűrős
jelleggel orvoshoz, igen.
Sok és sokféle díjjal ismerték már el a tevékenységet. Most, ahogy említettük az adás elején, a legutóbbi volt a Bács-Kiskun megye egészségért díj. Tudom róla, nagyon óvod a szerénységed, de azért azt mégis szeretném megkérdezni, hogy te minek tulajdonítod ezt az októberben kapott megyei elismerést?
Hát ez őszintén nagyon jól esett, és korábban is elmondtam, hogy az ember nem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon, de hogyha elismerik a munkáját, az természetesen jól esik. Nyilván egy ilyen díjra a környezetéből terjesztik fel az ember, tehát jól eső érzés az, hogy a saját környezetem értékeli és támogatja a munkámat. Ez a legjobb része.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket. Kohut Zoltán voltam a Halas Rádió Portré műsorában. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.